Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgató, Tibor atya a mikrofonnál a nagyváradi stúdióból a Házasság és Család című műsoromban. Az elmúlt héten beszéltünk arról, hogy hogyan kell szeresse a feleség a férjét a Szentírás szerint, és ezzel kapcsolatosan megyünk tovább a mai műsorban is. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy a gyöngébb edénynek tisztességet kell adni. Tehát azt, hogy a férj szeresse a feleségét részletesebben, ez megmagyarázza az első Péteri levél 3. fejezet 7. verse, amely így szól: a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint a gyöngébb edénynek tisztességet adni, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, és hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Tehát azt mondja, hogy lakjanak értelmes módon a feleségükkel, más szóval értsék meg a feleségüket, mint gyönge edényt. Az asszony általánosságban gyengébb fizikailag és lelkileg is. Nem szellemileg, lelkileg. Gyengébb, mert nagyon sokszor nincs lelki ereje szabályozni például a saját érzelmeit. Nagy lelki érzelmi hullámzása van a nőknek, amit igen sok dolog befolyásol. Volt már olyan, amikor érzelmileg nagyon telített volt, de felvette azelőtt a hirtelen felindultságát, és amikor visszahallgatta, akkor valóban megnyugodott, és azt mondta, hogy szégyelli, és alig akarja elhinni, hogy ez ő. Tehát a férfiak ezt értsék meg, hogy a gyengébb edény, és ne róják fel neki. Mert ilyenkor nem a megfontolás, hanem az érzelem uralkodik. Egyszer valaki elmondta, ha látja a feleségén, hogy nagyon az érzelmei vezetik, és éppen egy fontos dolgot kellene megbeszélni, akkor hiába is sorol fel logikus érveket, az semmit sem használ. Ilyenkor akkor lemegy a kert végébe, szed egy csokor virágot, odaadja a feleségének, és megpuszíja. És akkor megérti, hogy mit akart a férje, amit addig nem értett meg. Tehát tiszteljük a feleségeket, és nézzék el a hibáit. Ezt mondja a Szentírás. Sok mindenért ne is szóljunk. Nagyon tud fájni az asszonyoknak, mikor szóvá tesznek valamit. Nagyon sokszor nem is azért, mert úgy gondolják, hogy ez lényeges dolog, csak észreveszi és szól. És akkor jön a kérdés, hogy miért így mondott, talán amúgy jobb volna. Ez miért ide van téve? És sokszor rosszul esik, hogy miért kukacoskodnak a férfiak. Igen, szeretni őket, ahogy az első korintusi levélben is van. Ne kívánjunk a feleségektől tökéletességet, mert senki nem tökéletes. Szeressük őket, hosszan, tűrően, jóságosan forduljunk hozzá, és ne haragudjunk rájuk. A Szentírásban Kolosszeiekhez írt levél 3. fejezet 19. versében írja: ne legyetek irántuk keserükedőek. Gyakran vannak így a hívő férjek, nem haragszanak, nem csapnak az asztalra, mégis keserű a szívük valami miatt a feleségük iránt. És mondja a Szentírás, hogy a szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, és soha el nem fogy. Ezt jelenti a szeretet, és nem az érzelgősséget. És Péter apostol is egy nagyon fontos dolgot mondott a 7. versben, ahogy olvastuk, hogy azért legyünk ilyenek, hogy imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Ha nem ilyenek vagyunk, akkor emiatt nincs meg a harmónia, mert a feleség szíve nem tud feloldódni, nem tud kiengedni. Van benne valami görcs, nem tud teljesen ránk hagyatkozni, és sokszor mi is érzünk így, hogy nem jó így, érezzük azt, hogy az imádságaink üresek, konganak, meghiúsulnak, ezt nem engedhetjük meg. És milyen lesz a férfiak kapcsolata az Úrral, ha az imádságaik meghiúsulnak? Milyen az a kapcsolat, ha nem jutunk el az Istenig? Ha megromlott harmóniát, azt vissza kell állítani. Ha látjuk, hogy logikus érvekkel magyarázkodva nem megy, akkor azzal a megértéssel közeledjünk, hogy a feleség is megértse és megérezze, hogy valóban szeretettel vannak iránta, nem kritikával, megszólással vagy keserűséggel. Tehát eddig megnéztük, hogy mi a férj feladata és helye a családban, nézzük meg, mi a feleség feladata és helye a családban. Az egyház, az a Szentírás tanítása szerint elsősorban engedelmesség a férjnek. Azt olvastuk, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjének. Azt szokták mondani az asszonyok, hogy könnyű annak a férjnek engedelmeskedni, aki szeretettel van feléjük. A férjtől azt kívánja Isten, hogy szeressen, az asszonytól azt, hogy engedelmeskedjen. Az engedelmesség nem jelenti azt, hogy nem mondhatja el a feleség, ha valamit nem lát jónak. El kell mondani. Véleményét el kell mondani, a sőt kérését is, és indokolja meg. Mindent meg kell beszélni, mert ez hozzátartozik a szeretethez. Azt is viszont meg kell érteni, hogyha a megbeszélés után eldönti a férj, hogyan lesz, akkor nem mindig van az, hogy vitázni kell tovább. Főleg, ha igaza van, akkor engedelmeskednie kell, és alá kell vetnie magát a férje döntésének. És ezt az engedelmességet az Úr megáldja az asszony életében, és az egész család életében, még akkor is, ha a férje téved. Az asszonyok különböző praktikákkal ne akarják a férjüket semmire rávenni. Hát sajnos ma ez nagyon működik. Emlékezzünk Évára. Éva rávette Ádámot, hogy egyen a tiltott gyümölcsből. És nagyon súlyos következménye lett. Nagyon jól tudta a kísértő, hogy Ádámot a feleségén keresztül tudja megközelíteni. És amikor a férj valamit nem akar, akkor gondoljanak erre. És amikor nagyon akarnak valamit, másként szeretnék, ki akarnak bújni, mindenképp az engedelmeség alól rá akarják venni a férjüket valamire, akkor gondoljanak erre, vajon a kísértő nem rajtuk keresztül akarja-e rávenni rossz dolgokra a férjüket. Tehát ilyenkor bízni az Istenben, bízzák az Úrra, ha téved a férj, akkor majd Isten kegyelme kiigazítja, de ők mindenképp engedelmeskedjenek. Jó, ha az asszony megszokja azt, amit a Péter levelében olvastunk, hogy csendes és szelíd lélek romolhatatlansága. Tehát csendes és szelíd szellem. Tehát Isten lelke, a Szentlélek a hívő asszonyokban dolgozik, együtt munkálkodik. Nem én vagyok a vezető, nem én vagyok a felelős, nekem csendben és szelídségben kell maradnom, és hagyom, hogy a Szentlélek dolgozzon. Ma már sok asszony dolgozik, gondolom a munkahelyére, és mi van, amikor a főnöke kiad valami parancsot? Azt esetleg mondhatja, hogy főnök gondolta arra, hogy ennek ez meg az lesz a következménye. Ha azt válaszolja, hogy igen, akkor nincs értelme vitatkozni. Tehát elvárják a munkahelyen is, hogy engedelmeskedni és csendben maradni. És a családban is elvárja Isten a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságát. Feltevődik a kérdés, hogy mindenben engedelmeskedjen a feleség a férjének? Nagyon sokszor feltezik ezt a kérdést. Igen, az a válasz, de vannak kivételek. A Szentírásban is látunk olyan rendkívüli eseteket, ezek nagyon rendkívüli esetek, amikor nem kell, vagy nem is szabad engedelmeskedni. Nem kell engedelmeskedni, ha a férj az elme állapota miatt nem beszámítható, és ő maga sem tudja, hogy mit mond. Ez a be nem számítható elme állapot következhet betegségből, gyógyszereknek a hatásából, vagy alkohol befolyásoltsága miatt. Ilyenkor természetesen nem kell engedelmeskedni, de ugyanakkor vitatkozni sem. Másodszor, ha a férj kéréséből súlyos életet fenyegető veszély, baj származna, és a férje nem látja, mert előle el van takarva, ha ez a felesége tudomására jut, akkor ne engedelmeskedjen a férjének, hogy a közvetlen veszélyt elhárítsa. Itt van egy példa, például Nábál és Abigél esete. A Dávid egy sereggel közeledett Nábálhoz, hogy kiírtsa még az utolsó ebet is a házánál, és amikor ez a felesége tudomására jutott, Dávid elé ment és megengesztelte. A férje eközben részeg volt, de amikor kijózanodott, Abigél megmondta neki, mi történt. Erre Nábál szíve megenyhült, nem tudta, hogy ilyen nagy veszélyben voltak, és reggelig senki sem maradt volna életben. Ez egy igen ritka eset, de ehhez hasonló előfordulhat ma is. Akkor sem kell engedelmeskedni a feleségnek, ha a férj nyilvánvalóan Isten akaratával ellentétes dologra, bűnre akarja rávenni a feleségét. Például lopásra, gyilkosságra, az Jézus Krisztus megtagadására, és lehetne folytatni tovább. Ilyenkor Istennek kell inkább engedni, mint embernek. Azt még a földi törvények is tiltják, hogy valaki parancsra bűnt kövessen el. Tehát azzal nem lehet a törvény előtt védekezni az asszonynak sem, hogy én azért öltem meg a másikat, raboltam, kiloptam meg, mert a férjem ezt parancsolta. Mindenkinek tudnia kell, hogy ezt nem szabad megtennie. Ezek rendkívüli esetek, de a hívők között nem, vagy nagyon ritkán fordulnak elő. Az általános szabály az, hogy mindent meg kell beszélni egymás között, de miután a férj döntött, a feleségnek engedelmeskednie kell. Az engedelmesség a feleség első feladata. Egy rövid dal után folytatjuk műsorunkat, maradjanak továbbra is velünk. Kedves Mária Rádió hallgató, folytatnánk tovább a Katek a házasság és család című műsorunkban. Nézzük meg, hogy azt írja a Szentírás, hogy a Péter első levele, harmadik fejezet, harmadik, negyedik versben olvasunk egy olyan dologról, hogy ékességük ne a külső legyen az asszonyoknak. Azt írja pontosabban, hogy akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek elvevéséből való, hanem belső ékességük legyen a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával. Tehát tudjuk természetesen, hogy fel kell öltözni, majd ilyen világban élünk. Valamilyen ruhát fel kell venni, nem is mindegy, hogy milyent. Mikor itt azt mondja, hogy az öltözékek felvevése, akkor arról van szó, hogy ne a legdrágább ruha, tehát a Szentírás ezt mondja, ne a legutolsó divat szerinti ruha legyen az. Tehát mi az öltözködés célja, ezt nem kell mondani, de mindenképpen fedje a testet. A világban vannak, akik nem ezért öltözködnek. Céljuk nem az, hogy eltakarják testüket, hanem minél jobban kidomborítsák azt, ami szemérmetlen. Tehát a hívő asszonyra ez nem talál, ne is így öltözzön. Ne úgy, hogy a ruha így, meg úgy, meg olyan szorosan, nem. Úgy öltözenek, ami méltó az Úrhoz, egy hívőhöz, azaz takarjon az öltözet. Ezt mondja a Szentírás. És azt mondja, hogy hallottuk, hogy ne a hajuknak a fonogatása legyen az ékességük. Hát ezt mindenki maga tudja, hosszú hajat be kell fonni, ez már ezelőtt így volt, divat. Amikor ez a fonogatás már túlmegy a szükséges határon, akkor az már nem illik a hívő asszonyokhoz. Az aranynak a felrakása, amit olvastunk most az előbb a Szentírásból, a Péter leveléből, ez nem azt jelenti, hogy nem szabad aranyat hordani, hogy nem hordjál jegygyűrűt, mert ez a gyűrű is jelez valamit a kívülállók felé, az, hogy az illető már foglalt. A fülbevaló nyaklánc nem azt mondja a Szentírás, hogy ezt ne hordjat, hanem ne túlzásba, ne vitt túlzásba, mert ez már nem tesz szépé. És amit kihangsúlyoz a Szentírás, az az, hogy ami szépé teszi az asszonyokat, az a szelídség és az elrejtettség, az Úrban való jó cselekedet. Ez teszi szépé, mert az Úrral való járás egy belső szépséget ad. Úgyhogy megfényesíti az ember szemét, hogy sokkal fényesebb, mintha bármilyen szemcseppet használna. Olyan sugárzóvá teszi az arcot, amit semmifajta kenőcs nem tud elérni, mert belülről a krisztusi szépség sugárzik. Tehát, ahogy a Szentírás kéri, az egy asszony és egy lány soha ne legyen kihívó, és ne támaszon kísértést. Szinte az legyen a célja, hogy el akarok tűnni, nem én akarok látszani, engem ne is vegyenek észre, elég nekem, ha Isten előtt élem az életemet, és ez kedves az Isten előtt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg, hogy akkor továbbra a házasság és család műsorunkban következő téma az a szülők és a gyermekek kapcsolata. És megnézzük, hogy mi a szülők feladata a gyermekekkel, gyermekeikkel kapcsolatban. Ez többrétű feladat, először azt említem, hogy a szülőknek kell gondoskodniuk a gyerekekről és a családról. Timóteus első levelében, a Szentírásban, az 5. fejezet 8. versében olvashatjuk: ha pedig valaki az övéiről gondot nem visel, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ezt azért mondja a Szentírás, mert a legtöbb ember gondoskodik a családjáról. Ez azt jelenti, hogy a férj dolgozik, megkeresi a szükséges pénzt, amiből a családot eltartja, hogy ne szoruljanak másokra. A második Tesszalonikiakhoz írt levél, 3. fejezet, 6. versétől a 15. verséig ezt olvashatjuk: a mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig rendeljük nektek, hogy vonjátok el magatokat mindenkitől, aki rendetlenül él, és nem az utasítás szerint él, amelyet mi tőlünk kapott. Magatok is tudjátok, hogy hogyan kell minket követni, mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradtsággal éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk a terhére. Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk nektek, hogy minket kövessetek. Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy valakik rendetlenül élnek közületek, egyesek, akik semmit sem dolgoznak, hanem nyughatatlanok. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék. Ti pedig ne legyetek restek a jót cselekedni. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg, és ne társalkodjatok vele azért, hogy megszégyenüljön. De ne tartsátok ellenségnek, hanem fedjétek meg, mint testvért. Tehát ez volt a szentírási rész, amely erre vonatkozik, és azt olvastuk, hogy lehetnek a testvérek között is rendetlenek, akik nem akarnak dolgozni. És azt is olvastuk, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A közmondás nem jól fogalmaz, mert azt mondja, aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem aki, a szentírás azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Aki nem akar dolgozni, van, aki akar, csak nem tud, mert beteg, öreg vagy kisgyermek. A rendetlen testvért nem pénzzel kell segíteni, nem anyagilag kell támogatni, hanem azzal segítünk neki, hogy elvonjuk magunkat tőle azért, hogy észhez térjen. Ha valaki akar dolgozni, de nem tud, és segítségre van szüksége, akkor, ahogy olvastuk, nem szabad restek legyünk a jót tenni. Na de mit jelent az, hogy a szülő gondoskodjon a családjáról? Nem azt jelenti, hogy mindent meg kell adni, amit csak kívánnak a családtagok. Ha mindent szeretnének megadni, akkor soha nem volna elég, mert mindig többet akarnának, nem fogynának ki a kívánságokból. Isten egyébként sem kívánságaink szerint ad dolgokat, ezt Istentől tanuljuk meg, hanem szükségeink szerint lát el javakkal. Ha a szülő mindent meg akar adni a gyermekeknek, és úgy gondolkodik, hogy a szomszéd gyereknek milyen ruhája, sportcipője, biciklije, autója van, és az övének is olyan legyen, vagy még jobb, akkor beleveti magát a munkába. Dolgozhat éjjel-nappal összerogyásig. Lehet is eredménye, meggazdagodhatnak, de a gyermekettől nem lesz boldogabb. A gyermeknek nem drága dolgokra van szüksége, hanem elsősorban a szülőre és az együtt eltöltött időre. Nincs a gyereknek se anyja, se apja, ha állandóan csak dolgoznak, és vele nem foglalkoznak. Nem érzi a gyermek, hogy van, akinek elmondhatja a bajait, aki mellette áll, akitől tanulhat, akire számíthat, aki a támasza lenne. A szülővel töltött időt semmivel sem lehet pótolni. A legdrágább játékkal sem, semmivel. Lehetett olvasni egy tragikus hírt, már nagyon régen volt, egy nagyon jómódú családnak egyetlen gyermeke volt, akit mindennel elláttak, amit csak kívánt, és mégis öngyilkos lett. Nem egy ilyen esetet hallunk. És hagyott egy búcsú levelet, azt írta, hogy kedves szüleim, nem bírtam tovább, mert ugyan mindenem megvolt, de nem volt időtök rám. És mikor ezt a szülők elolvasták, szinte összeomlottak, sírtak. Fiam, az egész életünket érted áldoztuk fel, érted dolgoztunk, éjt-nappal látéve mindent érted tettünk, hát ahogy tehettél ilyet. Úgyhogy nem tette boldogá az a sok minden, amilye volt. A gyereknek szülő kell, szeretet kell, és támasz kell. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen fogjuk folytatni a jövő hét folyamán. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.
Hírek.
Egy héten át az eukarisztia körül. Szeged pünkösdjéért imádkozott.